Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 17. szemeszterének 10. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 17. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételek a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetők meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Krenács László 1960-ban született Szegeden. Általános orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1985-ben summa cum laude minősítéssel szerezte. 1985 és 2001 között a Szegedi Tudományegyetem patológiai intézetében dolgozott. 1991-ben tett patológus szakvizsgát. Ugyanebben az évben soros ösztöndíjasként az Orthuszi Egyetemi Kórház immunpatológiai laboratóriumában 1994 és 96 között a Fogarty International támogatásával az NCI National Institute of Health Bethesda hematopatológiai laboratóriumában dolgozott. Doktori értekezését 2000-ben védte meg. 1998-tól 2001-ig a Citológia a Preventív Medicinában Magyarországon című Tempus Fair projekt koordinátora volt. 2001 és 2002 között Humboldt ösztöndíjas posztdoktori kutatóként dolgozott a Würzburgi Egyetem Patológiai Intézetének molekuláris patológiai részlegében. 2001-től 2007-ig a Baj Zoltán alkalmazott kutatási közalapítvány Szegedi Biotechnológiai Intézetében az általa megalapított biomedicinális osztály vezetője és több PhD hallgató téma vezetője. 2008 óta az általa megalapított Szegedi Daganatpatológiai és Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium vezetője. A laboratórium meghatározó szerepet tölt be a régió hematopatológiai diagnosztikájában, kutatásában és kiterjedt együttműködést folytat számos országos és regionális klinikai és elméleti kutatóhellyel. MTA doktori értekezésével 2009-ben megszerezte az orvosi tudományok doktora címet, majd habilitált és címzetes egyetemi tanári kinevezést kapott a Szegedi Tudományegyetemen. Fő kutatási területe a limfómák immunpatológiája. Kutatásai az ETT, az OTKA, a Magyar-Brit Kormányközi Tét Alapítvány, a Humboldt Alapítvány és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap által támogatottak. Aktív tagja a Magyar Patológusok Társaságának, a Magyar Hematológiai és Transfúziológiai Társaságnak, az Európai Hematopatológusok Társaságának és az Európai Csontvelő Munkacsoportnak. Számos hazai szakmai továbbképzés szervezője. Krenács doktor a magyar és nemzetközi szakmai és tudományos élet aktív tagja, gyakorlott patológus több mint 30 éves diagnosztikus és kutatási tapasztalattal. Felkérem dr. Krenács László professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Az előadásomban tulajdonképpen a patológiáról szeretnék beszélni. A patológiáról nagyon sok fals képzet él az emberekben. Nagyon gyakori az, hogy a patológusokat összekeverik a boncmesterekkel, vagy éppen patológusoknak szólítják, mert ugyannak sokkal látszólag sokkal több értelme van. Én szeretném bemutatni, hogy a patológia, illetve a patológusok tulajdonképpen mivel is foglalkoznak, és napjainkban mire képes a patológia, mint tudományág. A patológia elnevezés az tulajdonképpen a görög szenvedés, vagy szenvedni, és a lógia, mint tudomány összetételéből származik, de gyakorlatilag a kortant értjük a patológia alatt. A patológia, mint önálló tudományág létezik, de persze patológia, mint kifejezés, az nagyon sok helyütt szerepel. Általában a kóros eltérésekre, vagy a kóros folyamatokkal kapcsolatos jelenségekre. Tulajdonképpen a patológia a sejt és szöveti szintű eltéréseket vizsgálja, illetve ezeket a vizsgálatokat alkalmazza a klinikai diagnosztika számára nyújtja ezeket a vizsgálati lehetőségeket. Ami nagyon fontos, hogy egy olyan vizsgálati módszer képes kezelni és nyújtani, amely nem csak a közvetlen napi diagnosztikát képes szolgálni, hanem lényegében az alkalmazott és alapkutatást is egyre inkább szolgálja. Mi sem jellemzőbb erre, mint az, hogy nagyon sok nagyon színvonalas alapkutatási projekt, illetve folyóiratban megjelent közleményben egyre inkább megkövetelik a morfológiai, lényegében a patológiai eltéréseknek az interpretálását. Mit is vizsgál a patológia? Hát tulajdonképpen a patológia a teljes emberi testet vizsgálja, természetesen különböző szinten történik ez. A szabály az az, hogy bármilyen az emberi testből eltávolított szövet vagy szervrészletet, kivétel a mélepény, illetve hát a haj meg a köröm, de hát nyilván ezt nem fogjuk vizsgálni, kötelező patológiai vizsgálat alá vonni. Tehát tulajdonképpen bármi, ami orvosi vizsgálat során, vagy éppen sebészeti beavatkozás során eltávolításra kerül, azt ezután patológus vizsgálja. Tulajdonképpen léteznek olyan célzott vizsgálati lehetőségek, vagy olyan célzott mintavételi lehetőségek, amikor is konkrétan a diagnózis céljából történik a mintavétel, ezt nevezzük biopsziának. És lényegében az összes szakág, ugye az orvostudomány egyre inkább szakterületekre tagozódik, a belgyógyászaton belül egyre több szakág válik szét, kardiológia, nefrológia, hematológia. Minden ilyen szakágnak a fejlődésének az egyik kulcsa az, hogy egyre inkább eltolódik a szöveti mintavétel felé, és a szöveteket patológusnak kell megvizsgálnia. Tehát szélsőséges, nem is annyira szélsőséges, csak valószínűleg a hallgatóság számára szélsőséges eset lehet, hogy agybiopszia, szívbiopszia, ezek mind létező, azt mondom, hogy bizonyos szempontból hétköznapi vizsgálati módszerek. Nagyon sokféle elnevezés, illetve szakág létezik a patológián belül. Általánosságban anatómiai patológiának nevezik azt, amit mi művelünk, de bizonyos országokban más-más árnyalat fűződik, vagy más-más árnyalatként használják ezeket a kifejezéseket. A surgical pathology angol száz területen azt a patológiát fedi el, ami konkrétan a sebészi beavatkozásokkal, vagy éppen a biopszia nyeréssel kapcsolatos mintavétel. A klinikai patológia az angol száz országokban létezik inkább, ott általában a nagy intézetek léteznek, ahol a patológia, klinikai mikrobiológia, illetve a labor egy intézetet alkot, egy komplex intézetet alkot, és gyakorlatilag általában jellemzően patológusok vezetik ezeket a nagy komplex intézeteket. A histopatológia az a vizsgálati módszer, amikor is mikroszkóposan korszövettani vizsgálatot végzünk. A citopatológia is egy önálló szakággá vált. Ott gyors diagnosztika történik aspirációval, vagy éppen lenyomati technikával nyert sejteken. A molekuláris patológia manapság nagyon nagy fejlődésnek indult, de tulajdonképpen ez nem egy teljesen önálló, hanem rész jelenség vagy rész szak területe a patológiának, és ahogy az előbb említettem, az orvosi szakágak specializálódnak. Lényegében ezzel párhuzamos, hogy bizonyos szakágakhoz hozzárendelhető patológia is specializálódik, vagy legalábbis elméletileg specializálódik. Ez mindig attól függ, hogy ez mennyi lehetőség van, hogy mennyi patológus van. Ha kevés patológus van, akkor ezt a luxust nem tudjuk megengedni, hogy valaki specializálódjon, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen elméletileg le kéne fedni a teljes patológiát, ami egy kicsit meglehetősen nagy kihívás, hisz több ezer vagy lényegében 10 000 kórképpel foglalkozik az orvostudomány. És külön szakág, ugye a törvényszéki vagy igazsági orvostan, ugye mindenki számára valószínűleg ezzel kapcsolatban van legtöbb információ, hisz a tévésorozatokban a patológus az általában az igazsági vagy törvényszéki patológust jelenti. Milyen vizsgálómódszereket használ a patológia? Korboncolás, ez azt hiszem mindenki számára közismert, az összes többi a sokkal kevésbé. Lényegében szabad szemmel észleljük, leírjuk az eltéréseket, és ezután következik egy korszövettani vizsgálat, a citopatológia, amikor is citológiai, tehát nem szolíd szövet kerül vizsgálatra, speciális technológiákat használunk, mint immunhisztokémia, in situ hibridizáció, molekuláris biológiai alapú vizsgálatok, illetve manapság a digitális patológia, mint egy a számítógép korszaknak egy új terméke megjelent. Tehát röviden nagyjából ez, ami a patológiát lefedi, de nyilván mindenkit első megközelítésben valószínűleg a boncolás érdekel, valódi boncolási képeket nem fogok mutatni természetesen. A boncolásnak a története az ugye rendkívül érdekes, a boncolás általában az anatómia feltárását szolgálta hosszú évszázadokig. Közismert, hogy Leonardo végzett például boncolásokat azért, hogy az anatómiát jobban értse, ezek Leonardo rajzai, tehát tulajdonképpen korrekt, mai szinten is nagyon alapos és pontos rajzokat készített. A boncolás a középkorban is inkább az anatómia, a középkor későbbi szakásban is az anatómia tanítását szolgálta, de bizonyos szempontból, amikor elfogadottabbá vált, hisz Leonardo inkább titokban végezhette a boncolásokat, amikor elfogadottá vált a boncolás végzése, akkor tulajdonképpen nem ritkán egy showként jelent meg. Tehát például ezen a festményen ugye dr. Willem van der Meer anatómia előadása a kép címe. Lényegében amfiteátrum-szerű tantermekben nyilvános boncolásokat végeztek, ahol nem feltétlenül csak szakmabeliek, hanem bárki részt vehetett. Olyanra is volt példa, hogy a halálra ítéltet kivégezték, azt a főtéren megnézte a nép, aztán bevonultak az amfiteátrum-szerű tanterembe, és megnézték a boncolását is. Tehát ilyen szinten történt a boncolás, és konkrétan a boncolás, mint patológia, mint szisztémás, a kórképek morfológiai eltéréseit feltáró módszer, az tulajdonképpen Morgagni idejétől datálódik. Ő volt az első, aki a boncolás során észlelt kórképekhez, betegségekhez kapcsolt eltéréseket először próbálta rendszerezni a könyvében, ami 1761-ben jelent meg. Ezután a boncolást sokszor gyakorló orvosok végezték, akik a betegeik, az elhunyt betegeiknek a betegségeit, a halálokát próbálták feltárni, illetve jobban megérteni azt, hogy mi lehetett a betegség, illetve mi lehetett a halál oka. Tulajdonképpen ugyanez történt Magyarországon is, hazánkban is, és ugye érdekesség és bizony szempontból megdöbbentő az, hogy amikor Semmelweis ugye ráébredt arra, hogy a gyermekágyi láznak valószínűleg valamiféle a bomló szervek vagy a szövetekkel kapcsolatos forrása van, akkor az utasítványában, amikor is megtiltotta, hogy azok a hallgatók, illetve orvosok, akik boncolást végeznek, nem végezhetnek klórmeszes kézmosás nélkül szülészeti vizsgálatot is. Mert ez akkor lényegében előtte természetesnek tűnt, hogy valaki puszta kézzel elvégezte a boncolást, aztán ment a betegekhez, és elvégzett valamilyen orvosi vizsgálatot is. Tehát ez volt az a mérföldkő, amikor is rádöbbentek, hogy a halottakkal kapcsolatos vizsgálat az tulajdonképpen nem is olyan veszélytelen. Az első magyar nyelvű korbonztani könyvet Arányi Lajos írta meg, és tulajdonképpen innen datálódik a magyar patológiának a kezdete. Az egy külön érdekesség, és tulajdonképpen a patológusoknak a halottakhoz való kapcsolatát jelzi, hogy Arányi Lajosnak a kisfia, amikor 5 éves korában meghalt diftériában, akkor a kisfiút bebalzsamoztatta, és tulajdonképpen az íróasztala mellett tartotta sokáig. Jelenleg egyébként ez az, azt hiszem, az Orvostörténeti Múzeumban tekinthető meg ez a múmia. Azért nem gondolom, hogy ez általános, tehát a patológusoknak azért ilyenfajta viszonya manapság már nincs a halottakkal, de hogy mennyire tudja győzni a halottakkal kapcsolatos érzéseket ez a munka. Tulajdonképpen ezután alakultak ki a proszektúrák, a patológiai osztályok a kórházakban, de sajnos sokáig ezek a proszektúrák, ezek a kórházak legeldugottabb sarkában, a legsötétebb helyeken, legtöbbször romladozó épületekben voltak. Hát ezt próbáltam ezzel a képpel szemléltetni. Manapság szerencsére a fejlődés elérte a patológiákat is, tehát nagyjából a szakma is, vagy az orvosi társadalom is jobban elfogadja most már a patológusokat, és azért egyre inkább a kulturált körülmények válnak általánossá. De tulajdonképpen miért is végzünk korboncolást? A korboncolás, vagy autópszia, vagy szekció legfőbb célja az, hogy a beteg halálának az okát feltárjuk azokat a morfológiai eltéréseket, amelyek a alapbetegségként, tehát a meghatározó betegségként határozhatók meg, milyen más jelentős betegségekben szenvedett az elhunyt, ezeket nevezhetjük társbetegségeknek vagy társbántalmaknak, de ezen kívül sok más, igen jelentős szerepe van a boncolásnak. Az egyik legfontosabb, hogy tulajdonképpen mai napig is a korboncolás egy adott kórház működésének a legfontosabb minőségi ellenőrzési módszere. Ez nyilván laikusok számára kicsit furcsának tűnik, de mégiscsak ha belegondolunk, hogy a boncolás során tudjuk feltárni azt, hogy minden megfelelően zajlott-e, a lehetséges feltételek mellett felismerésre kerültek azok a kórképek, amelyeket fel kellett, hogy ismerjenek a kezelőorvosok. Volt-e olyan eltérés, ami a kezeléssel kapcsolatban, volt-e olyan szövődmény vagy eltérés, ami a boncolás során felmerült, és a kezeléssel kapcsolatos, vagy adott esetben akár a működéssel kapcsolatos tévedés. Ettől függetlenül azt fel kell, mindenféleképpen fel kell említeni, illetve ki kell emelni, hogy a boncolás a mai napig az egyik legalaposabb vizsgálati módszer, nyilván halál után történik, de mivel nagyon alapos, ezért nagyon sokszor talál olyan eltérést, ami az élet során nem került felfedezésre. Ez nem hiba, ez nem valakinek a tévedése, hanem egyszerűen a módszernek az érzékenységét jelzi. Tulajdonképpen a korboncolás nagyon fontos a fertőző betegségek megállításában, ugyanis egyáltalán, hogyha egy új betegség jelentkezik, vagy az új fertőző betegség jelentkezik, azt fel kell ismerni. Ennek az egyik legjobb lehetősége, vagy legjobb módszere a boncolás. Tehát tulajdonképpen járványokat lehet megállítani a boncolás segítségével, illetve hát közismert mindenki számára, hogy az orvosi beavatkozások, illetve a gyógyszerek szövődménnyel is járnak, a súlyos szövődmények, a halálos szövődmények természetesen a boncolás során deríthetők ki. A korboncolás során a makroszkópos, tehát a szabad szemmel történő vizsgálat mellett szöveti mintavétel történik, ezeknek a szöveteknek a szövettani vizsgálata történik, mikrobiológiai mintavétel történhet, illetve akár molekuláris vizsgálat is, vizsgálati minta is eltávolításra kerül. Tehát lényegében mai napig igaz az a szlogen, hogy a mortui vivos docens, tehát a halottak tanítják az élőket. Ez egy külön érdekesség, ami a patológusok számára szinte már fel se tűnik, hogy a patológiában nagyon sok mindent ételhez hasonlítunk, akár a boncolás során is, tehát a málna dzsem, vagy a dió, vagy a szerecsendió, azok hétköznapi kifejezések a patológiai munka során. És áttérnék arra, amit manapság inkább jellemző a patológiára, de sokkal kevésbé közismert, hogy tulajdonképpen a patológusok, a patológiának a nagyobb feladatom manapság már az élők vizsgálata. Tehát élőből származó szövetmintát vizsgálunk, mégpedig alapvetően diagnosztikus célból. A rutin, tehát a hétköznapi eljárás az általában az, hogy a szövetet vagy szervet, amit eltávolítanak, formalinba helyezik, 10%-os formalin oldatba, ami tulajdonképpen tartósítja a szövetet. Ez a fajta tartósítás, ez arra szolgál, hogy egyrészt ugye ne menjen tönkre a struktúrája a szerveknek, másrésztről ezután lényegében bármeddig eltarthatók ezek a szervek. Ezek a formalinban fixált szövetek, ezek utána makroszkópos megtekintésre kerülnek, és a megfelelő rögzítés, leírás után ezekből a szervekből kis reprezentatív részeket távolítunk el, és ezeket megfelelő kis kazettába helyezzük. Ezeknek a kazettáknak a lezárása után ezek a szöveti darabkák, ezek úgynevezett beágyazásra kerülnek, ami lényegében azt jelenti, hogy egy parafinnal átitatott kockát csinálunk belőlük. Ez azért kell, hogy a következő lépésnél, a metszésnél, tehát a mikroszkópos metszet készítésnél megfelelő keménységű és struktúrájú szövetet kapjunk. A rutin mikroszkópos metszet az 1-től 5 mikrométer vastagságú, tehát egy hajszálnak mondjuk a 1/100 körüli vastagságot jelent. Ezeket a parafinos metszeteket a megfelelően ügyes és általában nagyon ügyes asszisztensek készítik, és a végeredmény az egy ilyen üveglemezekre felhúzott metszetsort jelent. Ezt vizsgáljuk mikroszkóposan. Tehát tulajdonképpen a munkánk nagy része manapság a mikroszkóp mellett zajlik. Na most ezeknek a mintáknak a nagysága rendkívül széles határa között változik, vannak ezek között tűszúrásnyi, gombos tűfejnyi, de akár 2 négyzetcentiméternyi részletek is. Sőt, vannak úgynevezett makrometszetek, ahol egy tenyérnyi szövet is metszhető, illetve vizsgálható. Erre szokták azt mondani, amikor egész ilyen pici kis szövetet vizsgálunk, hogy nagyon pici lukon nézünk be az emberi testbe, és mégis általában nagyon nagy diagnózist várnak tőlünk. Tehát tulajdonképpen a vizsgálatnak a lényege az, hogy különböző nagyításokon megvizsgáljuk az adott szövetet. Az alap festési technológia, a hematoxilineozin, ez a tradicionális, tulajdonképpen most már legalább 200 éves technológia, aminek a színeit, az árnyalatait ismerjük jól, és ezekből tudunk következtetésekre jutni. Mi az, amit keresünk? Keresünk az eltérést, a normálistól való eltérést. Tehát például nyilván nem tudok most minden létező lehetőséget felsorolni, éppen azért, mert óriási a terület, de például, hogyha én vizsgálom a vékonybél nyálkahártyát, akkor ismernem kell, hogy milyen a normális vékonybél nyálkahártya, milyen arányokat képvisel, és ebben benne van az, hogy a bolyhók magassága milyen, milyen a nyálkahártyának a struktúrája, például ezek a kis sötét pöttyök, amiket bekarikáztam, azoknak a száma, ezek az intraepiteliális limfociták mekkora. Ennek az ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy utána a kórost meg tudjam határozni. Tehát például maradva a vékonybél nyálkahártya, mint topiknál, Például a bohólyatrófia, a lisztérzékenység kapcsán kialakult bohólyatrófiának a képe, az így néz ki. Tehát az előbb mutatott magas bohóly az lapossá válik, a kripták szintje kiszélesedik, és az intraepiteliális limfoid sejtek, limfociták száma pedig felszaporodik. Tehát ezeket mind akkor tudom megállapítani, hogyha normális viszonyokat ismerem. Speciális festéseket is használunk, amikor is különböző színreakciókat kapunk. Ezek hagyományos festési eljárások, például ezüstözéssel ezeket a vékony rostokat, a retikuláris rostokat tudjuk megfesteni, vagy éppen kollagénrostokat különböző technológiával, például a Picrosirius festéssel. Tehát ebből is lehet látni, hogy tulajdonképpen színek kavalkádja van a patológiában, a mikroszkópos vizsgálat során. Aztán a morfológiának nagyon sok információt, nagyon magas az információ tartalma. Például, hogyha ezeket a metszeteket nézem, itt egy atipusos, gyorsan nagy sejtoszlási sebességet mutató, vagy magas sejtoszlást mutató daganatról van szó, kifejezett magpolimorfizmussal, hogy a patológiai nomenklatúrát is használjam. Itt pedig egy viszonylag kis sejtekből álló daganat. Most tulajdonképpen, ha csak a hagyományos morfológiára építek, akkor a hagyományos morfológia az félrevezető lehet, tehát nagyon sok olyan információt nem tudok megfejteni, ami egyébként nagyon fontos lenne a beteg számára, hisz tulajdonképpen a morfológiai mikroszkópos képét tekintve sokkal ijesztőbb szöveti képű daganat a sokkal jobb prognózisú, mint amelyik kevésbé vad. Tehát ez is mutatja, hogy nekem plusz lehetőségekre van szükségem, önmagában a hagyományos festések manapság már nem elegek. Ilyen manapság tulajdonképpen az egyik leggyakrabban használt speciális festési eljárás az immunhisztokémia. Az immunhisztokémia segítségével nagy specificitású immunglobulinokat, antitesteket használunk, amelyek különböző felszíni, struktúrális vagy egyéb fehérjékhez kötődnek. És ezeknek az immunglobulinoknak a kötődését tudom én utána színreakcióval láthatóval tenni, tehát egy új megközelítést tudok a vizsgálatnak adni. Ezek általában enzimatikus reakcióra épülnek, és leggyakrabban peroxidáz alapúak, és leggyakrabban diaminobenzidin, tehát DAB, rozsdabarna színű reakciót használunk. Léteznek más színek is, alkalikus foszfatáz, például az lehet magenta, vagy ilyen egész lila színű, vagy éppen kék, illetve fluoreszcens festékeket lehet használni. Most az immunhisztokémia során lényegében egy úgynevezett antigénfeltárás történik, általában parafinos metszeteken végezzük ezeket a vizsgálatokat. Az antigénfeltárás manapság általában főzés. Tehát tulajdonképpen a patológia egyre inkább egy ilyen konyhai tudománnyá válik, mikrohullámosütőben vagy kuktában megfőzzük a metszeteket különböző oldatokban. Aztán hozzátesszük a megfelelő immunglobulint, és ezt az immunglobulin kötődést, ezt egy látható színreakcióvá alakítjuk. Tehát ahogy említettem, tulajdonképpen egyre inkább ilyen szakácskönyvek jelennek meg, hogy mit hogy kell csinálni, különböző speciális módszerekkel és egyebekkel. És mivel az immunhisztokémia nagyon nagy tömegben történik, tehát majdnem azt mondom ipari méretekben, egyre inkább automatizálásra kerül az egész, tehát tulajdonképpen egy átlag patológiai osztályon 10 000 számra készülnek ezek a festések, és ezeket manapság már kézzel nem lehet csinálni, egyre inkább automatizálásra kerül az immunhisztokémia. És mit látok ilyenkor? Tehát olyan struktúrákat vagyok képes feltüntetni, ami a hagyományos hematoxileozin festéssel nem látszik. Például itt ebben a metszetben a CD21 fehérje vagy antigén kimutatásával a follikuláris dendritikus sejteket tudom kimutatni egy nyirok tűzőben, és egészen más dimenziót tud adni a vizsgálatnak, hogyha ezeket a struktúrákat én feltüntetem. Tehát itt ugye a barna színű reakció mutatja a follikuláris dendritikus sejteket. Vagy egészen a bróhushámban akár az őssejteket ki tudom mutatni, mint ahogy itt lehet látni a CD34 kimutatás során. Tudunk kettős jelölést, vagy többes jelölést csinálni, tehát tudunk különböző színreakciókkal, a különböző egymástól elkülönítendő sejteket fel tudom tüntetni. Jelen esetben az egyik sejt az a PD1, a barna színű, a CXCR5 pozitív sejtek pedig a magenta színű sejtek. Sőt, azt is meg tudom csinálni, hogy egy sejten belül tudok különböző antigéneket kimutatni, tehát ki tudok mutatni a citoplazmában, a citoplazma különböző részeiben lévő fehérjéket, itt például a CXCR13 chemokin ligand a citoplazmában, és a CD154 pedig a Golgi régióban barna színnel, vagy éppen fordítva, hogy a CXCR13 van a citoplazmában feltüntetve, és a felszínen pedig a CD134 nevű molekula. Sőt, a fluoreszcens festékek felhasználásával még további többes jelöléseket lehet csinálni. Általában konfokális mikroszkópiát használunk már ilyen szinthez, hogy a megfelelő struktúrát, illetve a vizsgálat mélységét megadhassuk. Ebben az esetben egy HBME1 nevű antigén, CD20 és az IgD együttes kimutatását lehetett végrehajtani. Tehát ez az immunhisztokémiának a potenciális lehetősége. Ennek megfelelően, illetve további módszerekkel kiegészítve, akár molekuláris szintű vizsgálatokra alkalmas a patológia, és tulajdonképpen az összes molekuláris biológiai technológiát be lehet a patológiába vetni. Tehát az immunhisztokémián túl polimerázláncreakciót, különböző polimerázláncreakciós vizsgálatokat végezhetünk, fluoreszcens inszituibrizációt, vagy éppen kromogénes inszituibrizációt, illetve újabban egyre inkább terjed a DNS szekvenálás bizonyos daganatokban előforduló mutációk kimutatására. Mit is vizsgál, vagy mire alkalmas a patológia diagnosztika? Hát tulajdonképpen leegyszerűsítve majdnem az összes betegség diagnózisára. Legtöbbször patológia tud olyan diagnosztikus szintű vizsgálatot adni, amely a beteg akár a kórjóslatát, akár a kezelését meghatározza. Vannak bizonyos olyan eltérések, amelyek morfológiai eltérést, vannak olyan betegségek, amelyek morfológiai eltérést nem okoznak, ott a patológiának a morfológiai megközelítése az elfogy, de a legtöbb esetben a morfológia elégséges. Tehát tulajdonképpen érrendszeri, gyulladásos, daganatos, illetve fertőző betegségek, degeneratív betegségek kimutatására alkalmas. A vizsgálatok jelentős része, különösen a daganatok esetén alkalmas arra, hogy egy adott daganat prognózisát, tehát kórjóslatát, vagy prediktív vizsgálatokat végezhessünk, amelyeknek a segítségével a kezelésre adott válaszát lehet megmondani. A kezelés során a betegség követését, illetve a terápia monitorizálását teszi lehetővé a patológiai vizsgálat. Különböző kórokozókat tudunk kimutatni, illetve, ahogy említettem, a kutatásban is jelentős szerepe van a patológiai diagnosztikának. A legegyszerűbb példa erre az utolsóra az, hogy ugye a biológusok, hallgatók biztos hallottak a gén kilőtt egerekről. Most, hogyha én egy génkilőtt egeret csinálok, és nem ismerem föl, hogy az adott gén hiánya milyen betegséget okozott, akkor tulajdonképpen az egész vizsgálat nem ér semmit. Ennek akkor van értelme, hogyha azt az adott génkilőtt egeret úgy tudom megvizsgálni, hogy meg tudom mondani, hogy milyen betegség, illetve milyen akár az emberi betegségekhez hasonló betegsége van. Ha ezt nem tudom megmondani, az egész eljárásnak nincs értelme. Nagyon sok vizsgálatot végzünk, nagyon széles igény van a vizsgálatokra, de azért legeslegnagyobb vizsgálati terület azt hiszem a daganatoknak a területe. És ezen belül a hámdaganatok, hámeredetű daganatok a szakmai értelemben vett rák vizsgálata számít. Ezeknek a különböző szervekből kiindul a hámeredetű daganatoknak a kimutatása Akkor fontos például, hogyha az első észlelés során egy adott betegben az áttéti daganatot találják meg, és azt kéne megmondani, hogy a betegnek honnan, melyik szervből származik ez a bizonyos áttéte. Erre vannak lehetőségeink, és tulajdonképpen a patológia az, amely a leginkább képes erre. A molekuláris alapú vizsgálatok is ezt ígérik, de a 70-80%-os biztonságot azok sem érik el. A biológiai rendszerek általában elég bonyolultak, az emberi test ezek között az egyik legbonyolultabb, tehát sokszor azért megáll a tudomány, de a patológia egyre inkább olyan szintű diagnózis képes adni, amellyel adott esetben egy egész kis vizsgálati mintából a beteg sorsát meghatározó diagnózis születik. Itt egy példa, egy ilyen vizsgálatra például a beteg májából származó kicsiny biopsziáról van szó. Ugye ismeretlen, hogy ez a bizonyos májdaganat, a vizsgálat idejében ismeretlen, ez a bizonyos májdaganat micsoda, vagy honnan származik. A patológiai vizsgálat meg tudja mondani, hogy ez egy neuroendokrin eredetű daganat, és nagy valószínűséggel a bélből, elsősorban a vékony bélből származik. Tehát egy áttéti daganat. Vagy éppen olyan nagyon kis számú daganatot képesek vagyunk kimutatni, amely egyébként semmilyen vizsgáló módszerrel nem feltüntethető. Itt ebben az esetben egy mondjuk 6 sejtből álló kis daganatsejtcsoportot a csontvelőben azonosítani lehet. Tehát szélsőséges esetben a patomorfológiai vizsgálatnak az érzékenysége akár 1 az 1 millióban érzékenységet is elérheti. Bizonyos betegségeknek a diagnózisa komplex, tehát többféle megközelítést igényel. Ilyenek ugye a limfómák, amelyel mi is legtöbbször foglalkozunk. A limfómák a nyírokrendszernek a daganatai. Egyre gyakoribbá válnak manapság a limfómák és a leukémiák együttesen, valószínűleg felférnek a dobogóra, vagy legalábbis a negyedik helyet elfoglalják az összes daganat között. Tehát nagyon fontos ezeknek a diagnózisa. Itt például egy gyomorból nyert szövetmintán lehet látni egy CD20 pozitív, tehát egy B-sejt antigént hordozó daganatot, amelynek a Ki67 markerrel meg tudjuk mondani, hogy milyen a proliferációs készsége, tehát milyen gyorsan nő. Itt azt lehet látni, hogy a mirigyek negatívak, a daganat virtuálisan 100% pozitív, tehát egy rendkívül gyorsan növő daganatról van szó. De ennek a daganatnak van még egy jellegzetessége, mégpedig az, hogy hordoz egy kromoszoma translokációt. A kromoszoma translokációknak a lényege az, hogy két kromoszómából, vagy a két génből származó génszakasz összeolvad. Általában ez úgy szokott történni, hogy egy olyan gén, ami egy adott sejtben állandóan aktív, összeolvad egy olyan génnel, ami adott esetben daganatot képes okozni, és az állandóan aktív eleje a kóros génnek állandóan bekapcsolva tartja az egyébként daganatot okozni képes gént. Ennek a kimutatásának az egyik lehetősége az, hogy az érintett génnek a törését, tehát az egyik szakasza, ami ugye összeolvad a másik génnel, az eltávolodik a normális génterülettől, ezt tudom kimutatni a szignálnak a törésével. Tehát a gén két szakaszát két különböző színnel jelölöm meg, ha normális, akkor egymás mellett vannak, hogyha translokáció van, azaz a gén eltört, akkor pedig eltávolodik egymástól a két szín. Hát ez a valóságban úgy történik, hogy például itt, ahol a piros és a zöld együtt van, ott részben sárga a szignál, ez a normális lókusz, ahol eltört, ott pedig eltávolodott egymástól, és például az előző szöveti mintához kapcsolódva, ez azt jelenti, hogy a C-MYC gént érő törés, C-MYC gént magába foglaló translokáció áll fönt, és ez a Burkitt limfómát, mint diagnózist megerősíti. Tehát komplex diagnózist igényelnek. Komplex megközelítést igényelnek már ezek a daganatok. Külön és egyre inkább fejlődő területe a patológiának az úgynevezett prediktív patológia, amikor is egy adott betegség, elsősorban a daganatok esetében, arra vonatkozóan tudunk vizsgálatokat végezni, hogy egy adott daganat az milyen kezelésre lesz érzékeny, vagy éppen lesz rezisztens. Ennek a legkorábbi, régóta végzett vizsgálati módszere, például az emlőrákok esetén, az, hogy az emlőrák az hormonreceptort hordoz-e vagy nem. Ha hordoz, akkor a különböző hormon blokkoló terápiáknak nagyon jó terápiás hatása van, ha nem hordoz, akkor természetesen ez nem áll fenn, tehát az onkológus, ha tudja, hogy nem hormonreceptor a daganat, akkor más kezelést tud választani. Szintén az emlőrák kapcsán jelent meg a HER2 immunterápia. Ennek az HER2 immunterápiára való fogékonyság is patológiai vizsgálaton alapszik. Az emlő mellett manapság már a gyomorrákban is ez a fajta vizsgálat megtörténik, illetve ilyenfajta terápia lehetséges. Az anti-EGFR, tehát az epiteliális növekedési faktor elleni terápiák fontos része az, hogy megmondjuk azt, hogy az adott terápiára a daganat reagálhat, vagy nem reagálhat. Erre is vannak lehetőségeink. A glivek egy olyan gyógyszer, egy tirozinkináz inhibitor, ami a prototípusa volt annak az új gyógyszer sorozatnak, amelyeket manapság egyre inkább fejlesztenek. A glivek egy olyan szer, amely mutáns tirozinkinázokat képes nagyon szelektíven gátolni, és tulajdonképpen egy nem kemoterápiás szerként daganatok ellen nagyon jó hatékonysággal használható. Ahhoz, hogy milyen daganatokban használható, ahhoz megint patológiai alapú vizsgálatok kellenek. BRAF V600E pont mutáció szintén manapság nagyon gyakran vizsgált eltérés, éppen azért, mert van egy szelektív BRAF tirozinkináz inhibitorunk, amely a mutáns esetekben hatékony. Vagy éppen az ALK translokációt hordozó esetek. Ezekre próbálok példát mutatni. Ebben az esetben például egy emlőrák csont áttétéről van szó, ahol meg tudjuk nézni az ösztrogén vagy progeszteron receptor expressziót, a fehérje jelenlétét, és ha ez ott van, akkor a terápiának ez a fajta megközelítése alkalmazható. A HER2 története az úgy kezdődött, hogy a HER2-ről közismert, hogy egy membránban elhelyezkedő tirozinkináz, egy receptor tirozinkináz, és ha megfelelő ligandot köt, akkor ez a tirozinkináz aktiválódik, és a szignáltranszdukciós utakon keresztül különböző géneket aktivál, és ezek a gének a sejtek általában túlélését, sejtosztódását szabályozzák. Bizonyos daganatok esetén a HER2 gén az amplifikálódik, tehát kórosan magas kópiaszámot ér el. Ez a kópiaszám, ez 50-100-szoros is lehet. Ennek a következtében a receptor a sejt membránban extrém magas szintet ér el, és ez az extrém magas receptor szint az azt jelenti, hogy ligand nélkül is a receptor aktívvá válik. Tehát nincs szüksége külső regulációs mechanizmusokra, hanem a sejt állandóan bekapcsolt állapotban van, és folyamatosan a túlélés és az osztódás felé tolódik el. Ennek a kóros állapotnak a megnyilvánulása ugye az, hogyha ki akarom mutatni a gént, akkor a sejt magban a HER2 gén lókusznak a száma az kórosan magas lesz. Ezt in situ hibridizációval lehet kimutatni. Itt ugye a piros szín mutatja, hogy a kóros, a kettő, tehát normálisan a kettő darab lókuszt messze meghaladó számban mutathatóak ki HER2 gén lókuszok. Általában a 17-es kromoszómával, a 17-es kromoszóma centromerikus szakaszával együtt mutatjuk ki, azért, hogy lássuk, hogy egy valódi amplifikációról van szó, és nem a 17-es kromoszómának a darab szám emelkedéséről, poliszómiáról. Tehát itt például a két zöld kromoszóma centromerikus szignál mellett nagy kötegekbe, klaszterekbe rendeződött HER2-gén csoportot látunk. És akkor, amikor a gén amplifikálódik, ugye a gén által kódolt fehérjének a szintje az megemelkedik, tehát a sejt membránban egy a kóros értéket elérő fehérje szintet tudunk kimutatni. Itt például, nem tudom mennyire látszik, a sötét barna, feketés magban lévő gén kópia szám emelkedést követi a körkörös, nagyon erős fehérje expresszió a sejt membránban. Persze a hétköznapi életben, mivel az in situ hibridizáció elég bonyolult és kicsit komplex módszer, nem annyira a végrehajtása, hanem az, hogy a parafinos mintáknak különböző érzékenysége van az enzim emésztésre, tehát tulajdonképpen munkaigényes feladat, ezért ezt általában immunohisztokémiai, szemikvantitatív sémákra állítjuk át, és ilyen például, amikor is a HER2 fehér expressziót egy szemikvantitatív skálán értékeljük, hogyha negatív, akkor negatív. Hogyha egy kereszt, azt is negatívnak vesszük, és hogyha nagyon erős, akkor azt mondjuk, hogy ez a fehérje expressziós szint, ez megfelel a gén amplifikációjának. Például három kereszt, tehát erős pozitivitás esetén további vizsgálat nem szükséges, három kereszt esetén a immunterápiát a beteg kaphatja. Az immunterápia akkor hatékony, hogyha az amplifikált esetekben adjuk, tehát az amplifikált esetek megtalálása nagyon fontos. És itt vannak olyan esetek, amik bizonytalanok az immunohisztokémiával, ha bizonytalanok, akkor viszont elvégezzük az in situ hibridizációt, eldöntsük, hogy valóban amplifikáció van, vagy pedig nem. Ilyen esetekre alkalmas lehet például a kromogénes in situ hibridizáció is, ahol is ugye ezek a nagy pöttyek, ezek nem egy gént, hanem akár 50 génnek a együttes csoportját jelenti. Bizonyítani tudom adott esetben, hogy az vizsgált mintában jelen van a HER2 amplifikáció. Manapság a másik ilyen célzott vizsgálat a vastagbélrákokhoz, és illetve a tüdőrákokhoz köthető, amikor is a daganatban nem ritkán magasan expresszálódó EGFR, szintén tirozinkináz receptor, ellenes terápia hatékonyságát kell vizsgálnunk. Ez abban az esetben, hogyha az EGFR, tehát a membránba kötött receptor utáni valamelyik a jelátviteli útba eső molekulának az aktiváló mutációja áll fent, akkor hiába adom az EGFR ellen a terápiát, a beteg a terápiának a mellékhatásait kapja, de nem lesz hatása, mivel a káras vagy az egyéb a jellátviteli útba eső tirozinkinázok aktiváló mutációja fogja a sejtet vezetni, és ezért hétköznapi vizsgálattá vált lényegében az, hogy a káras, erras, illetve néhány más génnek a mutációját vizsgáljuk ezekben a betegségekben. A standard vizsgálat a direkt szekvenálás, a Sanger szekvenálás, de újabban a patológiában is megjelent az új generációs szekvenálás, sőt, tulajdonképpen az új generációs szekvenálásnak egy olyan lehetősége is lehet, hogy előbb-utóbb megjelenik, amit például ez a kis Minion nevű készülék rejt magába, ami egy tulajdonképpen két gyufás katujányi új generációs szekvenáló készülék. Tehát a napokban fogjuk ezt a kis készüléket tesztelni, de óriási lehetőségek vannak ezekben a vizsgálatokban. Szóviszó a daganatoknak egyre inkább a daganatokban meghatározó, a daganatok prognózisát, a kezelés adott válaszát meghatározó mutációkat vagy genetikai eltéréseket vizsgáljuk. A Gleevec-szenzitív mutációt hordoz például a gastrointestinális stromális tumor, a Gleeveket az előbb említettem. Ez egy retteget, lényegében egy szarkóma, egy lágyrész daganat, de a C-kit fehérjét érintő mutáció miatt a Gleevec rendkívül hatékonyan képes ezt a daganatot akár műtét nélkül is visszafejleszteni. Tehát ez egy óriási lépés volt, emiatt pörgött fel a gyógyszerkutatás, a tirozinkináz inhibitorok irányába, több-kevesebb sikerrel. Eljutottunk manapság oda, hogy bizonyos mutációkat akár immunhisztokémiával is vizsgálni tudunk, tehát a mutáns fehérjére specifikus antitesteket lehet kifejleszteni bizonyos esetekben, és például a BRAF V600E pontmutáció, amely melanóma esetén nagyon gyakran előfordul, és egy célozható, tehát egy tirozinkináz inhibitorral célozható mutáció, akár immunhisztokémiai vizsgálattal kimutathatóvá válik. Az ALK, amit említettem, az azt jelenti, hogy anapláziás limfóma kináz, az anapláziás limfóma nevű betegségben írták le. Szintén létezik manapság már ellene egy tirozin kináz inhibitor, amely nagyon szelektíven képes ezt a kóros eltérés mutató fehérjét blokkolni. Például az anapláziás nagysejtes limfómában típusos esetben egy translokáció kapcsán kóros túltermelődést látunk, az ALK limfómakináz, anapláziás limfómakináz túltermelődését, ami diagnosztikus is erre a daganatra. Újabban fedezték fel azt, hogy például a tüdőrákok mindegy 4%-ában ez a fajta fehérje egy másik translokáció kapcsán túltermelődik, illetve egy translokáció az ALK limfómakinázt érinti, ahol ugyanez az inhibitor nagyon jó hatékonysággal alkalmazható. És végül próbálom röviden összefoglalni azt, hogy milyen lehetőségek vannak például a kórokozók kimutatásában. Például az idült gyomorhurutnak az egyik nagyon gyakori oka a Helicobacter pylori fertőzés. Manapság úgy gondoljuk, hogy a fekély, illetve bizonyos gyomordaganatoknak az egyik fő okozója ez a bizonyos baktérium, ami azért régóta velünk él, de elég sok problémát okoz. Ennek a kimutatása akár egy egyszerű speciális festéssel lehetséges. Ez a baktérium képes egy nyirok rendszeri daganatot okozni a gyomorban, és megfelelő korai szakban, hogyha én antibiotikum kezeléssel eltávolítom a baktériumot, akkor ez a daganat ez visszafejlődik és eltűnik. Tehát van olyan daganat lényegében az emberi patológiában, nem is egy, több is, ahol szerencsés esetben egy antibiotikum kezelés az képes a daganatot visszaszorítani. Tehát itt például felsorolom azokat a betegségeket, ahol egyértelműen ismert kórokozó baktérium vagy vírus áll a daganat képződés hátterében. Ezek a daganatképző, vagy éppen nem daganatképző, de gyakran előforduló vírusok között vezető szerepet élveznek a herpeszvírusok. A herpesz 1-es és 2-es, a varicella-zoster, Epstein-Barr vírus és a kaposi szarkoma vírus, amit röviden említenék. A herpesz szimplex mindenki számára ismert vírus, sokféle betegséget okozhat, például hepatitiszt, amit is például egy immunhisztokémiai vizsgálattal tudok gyorsan kimutatni, persze ez más szövetre van szükség. Az Epstein-Barr vírus szerepét valószínűleg sokan hallották már, ugye a csókbetegség, vagy a lázas mirigyláz nevű betegséget okozza. Tulajdonképpen egy nagyon veszélyes vírus, de az emberekkel régóta együtt él, és a felnőtt lakosság 95%-ában benne van. Tehát az Epstein-Barr vírust az élet során szinte mindenki összeszedi. Legtöbben újszülött korban. Újszülött korban a rokonok, nagymama, nagypapa, mások ugye összecsókolgatják a gyereket, a nyállal megkapja a vírust az újszülött, és tulajdonképpen tünetmentesen hordozóvá válik. Minél később kapja meg valaki, annál inkább beteg lesz, és hogyha mondjuk fiatal felnőtt korban kapja meg, akkor jelentkezik az úgynevezett mononukleózis infekcióza nevű betegség, ami egy lényegében egy olyan majdnem daganat, amit a vírus kelt, de a normális immunrendszer képes leállítani, és szépen a vírust elnyomva nyugalomba helyezni. De a vírus az életünk végéig megmarad bennünk. Tehát ilyen érdekes vírus, az Epstein-Barr vírus, és nagyon sok betegség többek között daganatban szerepel. Az egyik lehetőség például a Hodgkin limfóma, ahol úgy nagyjából az esetek egyharmadában jelen van. Itt felsoroltam azokat a limfoid daganatokat, ahol például szerepet játszik az Epstein-Barr vírus. A kaposi szarkóma, szintén sokat hallhattak róla, hisz a HIV-fertőzés kapcsán előforduló daganat, az például a kaposi szarkómában leírt herpes vírus által okozott daganat, amit manapság már úgy nevezünk, hogy humán herpes vírus 8-as, vagy kaposi szarkóma asszociált vírus. És például a HPV, a humán papillomavírus, amely a méhnyakrák keletkezésében közismert, egyre több szervben kimutatható, például szájüregi rákokban egyre gyakrabban kimutatható. Ennek az egyik kényelmes kimutatási módja a P16 fehérje kimutatása, ami tulajdonképpen, ha integrálódott HPV vírus van a sejtben, akkor a P16 fehérjét extrém magas szintre emeli, és tulajdonképpen egy ilyen egyszerű immunhisztokémiai vizsgálattal az integrált vírus jelenlétét bizonyítani lehet. Tehát mindezek alapján azt gondolom, hogy ki lehet jelenteni, vagy mindenki számára talán meggyőző, hogy a patológia a színek tudománya, tehát a módszereink nagy részt valamilyen színreakcióra, valamilyen szemmel vagy más technológiával észlelhető színreakcióra épülnek, és a korbonctanból, tehát a boncolást végző tudományból egy nagyon sok tudományt integráló, multidisziplináris tudományá vált a patológia. Ahogy említettem, a patológiának a szerepe nagyon fontos a daganatok diagnosztikájában, és egyre inkább a daganatoknak a prediktív és prognosztikus vizsgálatában. Nyilvánvalóan a pontos diagnózis javítja a beteg túlélését, és diagnózis nélkül nincs megfelelő terápia, tehát pontatlan diagnózisra nincs jó terápia. És talán az is bátran kijelenthető, hogy a patológia egy meghatározó, hanem az egyik legmeghatározóbb diagnosztikus módszerré vált manapság. Persze a patológusoknak azért rengeteg szerepe van, rengeteg feladata van, és ez a képpel azt akartam szemléltetni, hogy azért ez a feladat időnként látszólag meghaladja az embernek a kapacitását, de hát igyekszünk helytállni. Most egy-két mondatban szeretném elmondani, hogy a munkahelyem, a daganatpatológiai laboratórium tulajdonképpen mit is végez. Mi egy relatíve kis laboratórium vagyunk, ahol döntő részben speciális vizsgálatokat végzünk, nagyon gyakran konzultációs vizsgálatokat, nagyon sok immunhisztokémiai vizsgálatot végzünk, évente 18 ezer immunhisztokémiai reakciót, és ez több mint 400 féle immunreagens, tehát 400 féle antigén kimutatására alkalmas reagenst jelent, nagyon sok molekuláris, nagyon sok molekuláris vizsgálatot, és ezek között PCR és in situ hibridizációs vizsgálatot. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönöm az előadást, és önöknek köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Feszti Dániel, az Audi Hungária Motor Kft. Járműfejlesztési szakértője tartja meg a láthatatlan megértése felé párhuzamok a járműipari és a repülőgépipari kutatások között az Áramlástan tükrébe című előadását. Várjuk önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!